Az udvaronc kellemetlenül érezte magát. Nagyon furcsának rémlett neki az asszony magányos otthonmaradása a házban és udvaron állítólagos indiszpozíciója miatt. Nem szívesen látta ezt, rossz előérzettel látta, nyugalma és a szellemi igézet biztonsága szempontjából, amelyben a ház nyugodott, és korábban haza is tért az ünnepségről, mint amennyire az esti vendégség miatt szükséges lett volna. A szokott és bizakodva kimondott alapjában azonban aggodalmas kérdéssel ajkán: minden rendben van, az úrnő jókedvű, hogy most végre titkon mindig várt szörnyű választ kapjon. E szavak már a jövőre utalnak. Mert hiszen, hogy Renenutettal, a fő marhamester nejével szóljunk, amúgy is tudunk mindent, és feszültségről legfeljebb a közelebbi részletek tekintetében lehet szó. Senkit sem fog meglepni ez a kijelentésem, hogy Petepré kedvetlenségében és nyugtalanságában része volt a gondolatnak Józsefre is, és hogy felesége gyengélkedésével és otthonmaradásával összefüggésben rágondolt és az ő hollétére. Ezt tesszük mi is, amikor nem minden aggodalom nélkül a hét ok ellenálló ereje miatt megkérdezzük, hogy vajon ő is otthon maradt-e. Nem maradt otthon. Nem is igen tehette, és szokásaival és elveivel feltűnést keltő ellentétben állott volna. Tudjuk, hogy az egyiptomi József, ki 10 esztendeje ragadtatott a holtak országába, s 27 évével tőzsgyökeres egyiptomi lett, polgári személyiségében, ha szellemében nem is, és 3 éve már egészen egyiptomi testében élt, úgyhogy a József külsőt immár egyiptomi anyag töltötte be és vitatta magáénak. Tudjuk, hogy alkalmazkodva, noha belsőleg tartózkodón, mégis mint az egyiptomi év gyermeke és részese, bolondos szokásaikat és bálvány ünnepeiket barátságos világiasan, jól lehet mértékkel és némi iróniával együtt ünnepelte velük, bízván az ember szemet húnyásában, aki a borjút erre a mezőre hozta. Az új év ünnepe, a nagy Amun nap elsőrendű alkalom volt az ilyen szabad szelleműségre, az élni és élni hagyni alkalmazására. Jákob fia épp úgy megülte, mint bárki más idelen, ünneplőben járva kelve kora reggeltől, sőt, jelképesen a népszokás tiszteletére csak épp hogy mutassa, kicsit többet is ivott a kelleténél. De persze csak a későbbi órákban, mert előbb szolgálati kötelezettségei voltak. Mint egy magasrangú méltóság udvarmestere, a kíséret kíséretében részt vett a királyi menetben, a szemhatár nyugati házától Amun nagy lakásáig, és onnan a vízi menetben az Opet templomig. Az isteni család visszatérése már nem folyt le olyan szabályosan, mint útja a folyón föl. Külön lehetett válni, és József, akár csak 1000 más, mint csellengő kíváncsi töltötte a napot, mint mindenféle templomi búcsú, áldozó lakoma és vallásos színjáték látogatója, minden esetre azzal a gondolattal, hogy estére, sőt, tulajdonképpen már késő délután, a cselédséget megelőzve, idejekorán ismét otthon kell lennie, hogy mint a gazdaság feje és az áttekintésért felelős férfiú eleget tegyen kötelességének, és a hosszú tálalóhelyiségben, ahol egykor a tálalóasztal írnokától átvette a frissítőt Huyi és Tuyi számára, és a vendégek ebédlő termében meggyőződjék, minden készen áll-e az újévi lakomához és az előléptetés megünnepléséhez. Gondolatban és szándékában fontosnak ítélte, hogy ezt az ellenőrzést és vizsgálatot egyedül, zavartalanul, amíg üres házban végezze, mielőtt az alája rendelt személyzet, írnok és szolgasereg az ünnepről hazatér. Így illik ez, gondolta József, és elhatározásának indokolásául és támaszául közmondásokat forgatott fejében, amelyek tulajdonképpen nem is léteztek, hanem maga költötte őket erre a célra, ám úgy téve, mintha jellegzetes népi bölcsességről volna szó, mint például nagy állapot, aranyrobot, magas állás, gondolhálás, a rangban felső, a gondban első, és más efféle aranyszabályokat. Mindezeket azóta gondolta ki és mondogatta magában, amióta útközben a vízimenetben megtudta, hogy úrnője gyengélkedése miatt lemondott részvételéről a háthortáncban, és egyedül maradt odahaza, mert amíg ezt nem tudta, nem gondolt versikékre sem arra, hogy ezek a népi bölcsesség szülöttei, és maga sem tudott arról, amit most annál világosabban fölismert, hogy e szállóigék értelmében tisztesség szerint elsőnek kell a szolganép előtt az üres házba hazatérnie, hogy az előkészületekről számot vegyem. Magában ezt a fordulatot használta, számot venni. Noha kissé baljelentésű szavaknak érezte ezeket, és egy belső hang azt tanácsolta, kerülje őket, mert veszedelmesek. Általában József, mint becsületes ifjú ember, tisztában volt vele, hogy a régi példabeszédek követése nagy, lélekrázó veszedelmet jelent számára, amely nem csak mint veszedelem lesz lélekrázó, hanem örvendetes módon nagy alkalomként is. Alkalomként. Mire? Arra, suttogó manócska, hogy így vagy úgy végképpen eldöntsünk egy ügyet, amely becsületbeli ügyélet Isten és Amun között, szarvánál ragadjuk a bikát, és Isten nevében mindent kockára tegyünk. Erre van itt, reszkető barátocskám, a nagy lélekrázó alkalom, és minden más, csak kicsiny locsogás. Álmodik még a szolga, az úrnak már van dolga. Ilyen velős és ódon méltóságos bölcsességeket követ József, az ifjú ispán, és ebben sem haszontalan törpecirkelés, sem úrnőjének veszedelmes magányossága nem zavarhatja meg. Gondolatmenete annyit minden esetre elárul, hogy nincs ok a biztonság érzésében ringatóznunk miatta. Ha nem ismernénk a történet kimenetelét, mivel annak idején már végig elbeszélte magát, és ez itt csupán ünnepélyes ismétlése és újramondása, úgy szólván templomi színjáték, az aggodalom verejtékcseppeket csalhatna homlokunkra. De mit is jelent ismétlés? Az ünnepélyes ismétlés a különbség megszüntetése volt és van között. És amilyen kevéssé volt biztos akkor, amikor a történet önmagát elbeszélte, a cselekménynek ezen az óráján, hogy hőse útszolván baj nélkül viszi el az írháját, és nem ront el inkább mindent, mivel Istennel rontja el dolgát, épp oly kevéssé van most és itt helyén a fölényeskedő gondtalanság. Az asszonyok panasza, akik a szép Istent eltemették a barlangban, nem hangzik kevésbé metszőn, mivel eljön az óra, amikor majd föltámad. Mert most halott és széttépett. És a történés minden ünnepi óráját megilleti teljes tisztessége és méltósága, jelen valóságának síralomban és örömben, örömben és síralomban. Vajon nem ünnepelte-e meg Ézsau fölfuvalkodottan a maga tisztességének óráját, és nem járte peckesen a lábát hányva, hogy síralom és nevetség volt hencegése? Mert hogy üvöltenie és sírnia kelljen, számára még nem haladt oly előre a történet. Ugyanígy a mi számunkra sem haladt még mindig oly előre, hogy József gondolatmenetére és bölcs versikéire az aggódás verejtéke ne lepné el gyöngyözve homlokunkat. Elég egy pillantás Potifár ünnepélyesen árva házába. hogy még hevesebb legyen a homlokunk verejtékezése. Vajon az asszony, aki egyedül maradt odahaza, és akinek osztályrészül jutott, hogy a bűn anyját játssza, nem tart-e legizzóbb bizakodásának ünnepi órájánál? Ki hiszi azt, hogy kevésbé van elszámva, mint Jákob fia, mindent kockára tenni, és nincs-e meg rám minden oka, hogy szenvedélyének keserves boldog diadalában bizonyos legyen? Nincs-e meg minden alapja a forró komor reményre, hogy ifját nem sokára ágyában ölelheti? Hiszen vágya nem csak, hogy a legmagasabb egyházi helyről kapott fölhatalmazást, nem csak, hogy Amun tisztességének és naperejének védelme alatt áll, hanem teljesülésére odalentről is kezességet nyert az undok pokolvarázslat útján, melyel a fejedelem leánya persze a maga műveltségi foka alá szállt, de amelynek lealacsonyító feltételeit titkon amúgy is kijátszani reméli, azzal az asszonyi ravasz megfontolással, hogy test és lélek mégsem választható annyira külön a szerelemben, és az édes testi ölelésben majd csak sikerülni fog az ifjú lelkét is meghódítani hozzá, a kéhez a boldogságot is. Mivel a történet újra történik szavainkban, Potifár felesége itt és most épp úgy, mint akkoron, ami mostá vált, kötve van a történés órájához, és a jövőről mit sem tudhat. De hogy József eljön hozzá az üres házba, azt tudja. Szívből bizonyosnak érzi. A szuka úrnő oda gyötri hozzá. Azaz József útközben megtudja, Mut nem vesz részt az ünnepen, egyedül maradt a csöndes házban, és a gondolat hatalmas, és egyre hatalmasabb lesz benne, hogy hazatérését olyan időpontra tegye, amikor ez a jelentőséges és rendkívüli állapot még fönnáll. És noha csupán a szuka műve lesz, ha ez a gondolat elhatalmasodik rajta és irányítja lépteit, József, így elmélkedett a vágyakozó Mut, mit sem tud a szukáról és Tabubu alantas praktikáiról. Azt fogja hinni, önmagából ered a sürgető gondolat, hogy Muthoz menjen az üres házba, valami ellenállhatatlanul készteti, hogy az asszonyt magányosságában fölkeresse, és ha ezt hiszi, ha a gondolatot a magáinak tartja, és meggyőződése szerint saját elhatározásából cselekszik, nem lesz egy csalódás ekképpen már is a lelke valóságává, és nem játszották-e ki ezen a ponton már is a főszipirtyót. Valami hajt, mondja az ember. De mi ez a valami, hogy meg tudnák különböztetni önmagától, és cselekedetéért olyasmire háríthatná felelősséget, ami nem önmaga? Önmaga bizony az. Ő az a valami, vágyával együtt. Talán nem ugyanaz, ha azt mondjuk akarom, vagy ha azt mondjuk valami akarja bennem. És kell-e egyáltalán azt mondanunk akarom, hogy megtegyük? A cselekvés erede az akaratból, s nem inkább az akarat nyilvánul-e meg a cselekvésben. József el fog jönni, és abból, hogy eljön, tudja majd meg, hogy akart, és miért akart eljönni. Ha pedig eljön, ha meghallja és megérti a nagy alkalom hívását, akkor minden eldőlt, akkor győzött Mut, és borostyánnal fogja ifját koszorúzni és szöllővenyigével. Így csapognak Potifár feleségének mámorosan kiélesedett gondolatai. Szeme természetellenesen nagy, és ugyancsak túlságosan ragyogó, mert az elefántcsont pálcikával sok stíbium festéket kent szemöldökére és pilláira. Ragyogásukban sötéten és elveszetten tekintenek a szemek, de a szájon győzelmes bizakodás szünetlenül mosolygó kígyózása ül. Közben Ajka alig észrevehető szívó és rágó mozgásban van, mert mézzel kevert tömjénporból készült kicsiny golyócskákat szopogat lehelete kedvéért. A legvékonyabb királyi vászonból való ruhát öltött, amelyen áttetszik enyhén boszorkányos szerelemteste, és amelynek redőiből, valamint az asszony hajából finom ciprus parfüm árad. Az úrházának női szobájában van most, abban a számára fönntartott helyiségben, amelynek egyik fala a hét ajtós és csillagos padlós előcsarnokéval közös, a másik Petepré északi oszlopcsarnokájéval, ahol az úr Józseffel a könyveket szokta olvasni. A budoár egyik sarka a fogadó és ebédlő teremmel érintkezik, amely a családi ebédlővel szomszédos, és ahol ma este Petepré új udvari rangjának tiszteletére ünnepélyes lakomát tartanak. Mut nyitva hagyta szobájának ajtaját az északi csarnok felé, és a két ajtónak egyike is, melyek onnan a fogadóterembe visznek, nyitva áll. Ezekben a helyiségekben jár kell a bizakodva várakozó, kinek otthoni magányosságában csak a két öreg osztozik, aki a felső emeleten várja utolsó leheletét. Előfordul, hogy menyük Eni ide-oda jártában megemlékszik a szentszülőkről egy-egy tekintettel, amelyet túlságos ragyogásában sötét drágakő szeme a festett mennyezet felé küld. Gyakran visszatér a csarnokból és teremből a maga szobájának derengésébe, ahová a fény magasan fekvő ablakok áttört kőcirádáin keresztül hull be, és végighever a zöldkővel borított nyugágyom, miközben arcát vánkosai közé rejti. A szoba füstölő állványain fahéj és mirhagyanta izzik, és parazsuk illatos gőze a nyitott ajtókon át a társalgó csarnokba, a fogadóterembe húzódik. Ennyit Mutról, a varázslóról. Fordítsuk vissza tekintetünket Jákob halott fiára. A ház népét megelőzve hazaérkezett, ezt amúgy is tudjuk. Megjött, és ebből észrevette, hogy meg akart jönni, vagy hogy valami hajtotta a hazatérésre. Mindegy. A körülmények sem zavarhatták meg kötelessége teljesítésében és véleményében, hogy rávár, és az ő dolga szórakozását mindenkinél előbb megszakítani, és figyelmét ismét a ház felé fordítani, amelynek élére állították. Minden esetre húzakodva és hosszabb halogatással, mint gondolnánk, látott neki oly sok közmondással támogatott és kijelölt kötelessége teljesítésének. A ház ugyan néptelen még, de nem sok híja volt, hogy csak hamar a többiek is hazatérjenek az ünnepről, legalábbis azok, akik nem kaptak kimenőt estére, hanem szolgálatot kell teljesíteniük a házban és udvaron, alig egy téli óra vagy még kevesebb hiányzott már csak, hozzá számításba kell venni, hogy a téli órák sokkal rövidebbek, mint a nyár órái ebben az országban. A napot egészen másként töltötte, mint a várakozó. Napfényben és lármában, a bálványünnep tarka kavargásában. Pillái mögött a díszmenetek, színjátékok, csődületek képei tolongtak. Rákhel orrában az égő áldozatok, virágok, a sok izgatott örömugrándozás és zabálás közepette fölhevült emberszaga ült. Dobok és kürtök lármája, ütemes taps, és heves reményboldogság zsivaja töltötte meg fülét. Evett és ivott, és túlzás nélkül legjobban azzal a megállapítással jellemezhetjük állapotát, hogy egy ifjújé volt, aki a veszedelemben, amely egyúttal alkalom is, inkább hajlandó az alkalmat látni, mint a veszedelmet. Kék lótuszkoszorú volt fején, és külön egy szál virág a szájában. Tarka légycsapójának fehér lószőrét csuklóból válla köré csapkodta, így dúdolva maga elé. A csürhe, a has bolondja, urájé az élet gondja. Abban a hitben, hogy ez jellegzetes népi hagyomány, és ő maga csak a dallamot találja ki hozzá. Így érkezett napszálltakor urának házába, kinyitotta az öntött bronzajtót, áthaladt az előcsarnok csillagkép mozaikján, és belépett az emelvényes díszterembe, ahol már előre minden szépen és dúsan el volt rendezve peteplé estéjére. József, az ifjú ispán azért jött, hogy az előkészületek tökéletességét fölülvizsgálja. Ellenőrizze, nem érdemele feddést Hamat, a tálalóasztal írnoka. Körüljárt az oszlopos teremben a székek, asztalkák, tartójukba állított borosamforák, gyümölcsel és süteménnyel gúlaszerűen megrakott tálalók között. Utána nézett a lámpáknak, e koszorús, virágfüzéres és ételízesítő szelencés asztalnak, és csörömpölt egy keveset a pohárszékek aranyserlegei közt, rendbe tologatva őket. És amikor egy ideig szakértően így tevékenykedett, és egyszer-kétszer csörömpölt is, hirtelen összerezzent, mert némi távolságból hangot hallott, csengő ércű énekhangot, amely nevét kiáltotta, a nevet, amelyet ő adott magának ebben az országban, Ozarsif. Soha életében nem felejtett el ezt a pillanatot, amikor az üres házban a távolból megütötte fülét e névzengése. Ott állt, karja alatt a légcsapóval, két aranyserleggel kezében, melyeknek fényét vizsgálta, és amelyekkel minden esetre némileg csörömpölt is és fülelt, mert úgy rémlett neki, azt hiszi, nem jól hallott. De ez csak úgy rémlett, hiszen nagyon is sokáig várt serlegeivel fülelő mozdulatlanságban, mivel nagyon sokáig nem hangzott föl ismét a kiáltás. Végül azonban megint dallamosan átzengett a termeken. Ozarsif. Imhol vagyok, felelte. De mivel hangja rekett volt és fölmondta a szolgálatot, megköszörülte torkát és ismételte. Hallom! Egy darabig ismét csönd volt, és ő mozdulatlanul várt. Ekkor pedig zengő bongó szavakat hallott. Te vagy tehát, Ozarsif, akinek mozgását a teremben hallom, és mindenkit megelőzve hazatértél az ünnepről az üres házba. Te mondád, úrnő, felelte József, helyükre állítva a serlegeket, és a nyitott ajtón át Peteplé északi csarnokába lépett, hogy kényelmesebben szólhasson a jobb felől szomszédos szobába. Igen, így van, már itt vagyok, hogy számot vegyek a házban. Kié a gond, sokról lemond. Bizonyára ismered ezt az aranymondást. És mivel uram a ház fölé helyezett, és semmivel sem törődik, csak az evéssel, ivással, mert bizalommal mindent az én kezem alá adott, semmit sem tiltva el tőlem, és betű szerint nem akarván nagyobb lenni nálam a házban, a szolgahadnak még némi szabadságot adtam, hogy élvezzek ki, magamhoz azonban illőbbnek találtam a lemondok a nap további örömeiről, hogy idejében visszatérjek a házba a mondás szerint, tömegé az öröm, magadé az üröm. Különben nem akarom dicsérni magam előtted, mert nem olyan sokkal jöttem meg a többiek előtt, és szóra alig érdemes előnyöm előttük, nem sokat érek vele, és jóformán minden pillanat haza áradhatnak a többiek, és megtérhet Peteplé is, az Isten egyetlen barátja, a te férjed és az én nemes uram. És amikor utána nézel mindennek a házban, zendült fel a hang a homályos szobában, utánam nem nézel, Ozarsif, holott hallottad, hogy egyedül maradtam itthon és szenvedek. Lépj be a küszöbön át hozzám. Szívesen megtenném, felelte József, és a küszöbön át meglátogatnálak, úrnő, ha az ünnepi teremben nem volna még számos apróság teljes rendetlenségben, ami gyors áttekintésemet kívánja. De a hang csak zengett. Lépj be hozzám, az úrnő parancsolja. és József a küszöbön át belépett hozzá. Az atyai arc. Itt elhallgat a történet. Azaz, hallgat a jelenlegi megfogalmazás és ünnepi előadás, mert amidőn eredetileg történt és önmagát beszélte el, semmi esetre sem hallgatott, hanem tovább haladt ott benne a homályos szobában, mint izgatott beszélgetés, vagy éppen olyan értelemben vett párbeszéd, hogy mindkét résztvevő egyszerre beszélt, amire azonban mi a gyöngétség és emberi tapintat fátyolát vetjük. Akkoron ugyanis önmagában és tanúk nélkül történt. Most és ma pedig nagy közönség előtt játszódik le, döntő különbség tapintat érzésünk számára senki sem tagadhatja. Kiváltképpen József volt az, aki egyáltalában nem hallgatott, és akinek nem is volt szabad hallgatnia, hanem egy lélegzetre beszélt hihetetlenül folyékonyan és ügyesen, miközben szellemének egész báját és okosságát harcba vetette az asszony vágyakozása ellen, hogy kiverje azt fejéből. Azonban épp itt van tartózkodásunk fő oka. Mert eközben ellentmondásba bonyolódott, vagy inkább bonyolult ellentmondás keletkezett az emberi érzést nagyon igénybe vevő és kínosan érintő.